Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Üdvözlöm az égéstér hallgatóit, nézőit. Akkor bemutatom először vendégünket, Bakonyi Ferencet, akit a közlekedés apropójából hívtunk meg, és egy dolog, hogy több mint 30 éve mentőautósofőr. Egy másik nagyon izgalmas aspektusa a dolognak, hogy több mint 30 éve vezetésoktató.
Van némi tapasztalat.
Igen.
Közlekedésről, meg az emberekről.
Igen. És akkor vagyok még én egy Sturz Bertalan, és egy...
Balogh Bence. Sziasztok.
Jó, kicsit nehézkesen. Nem, gondoltam, hogy ilyen menő lesz, és akkor te...
Nyugos. Nem dolgozol még itt annyira régen.
És akkor onnan indult ez az egész dolog, hogy én most már egy körülbelül 2-3 héttel ezelőtt megjelent egy cikkem azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák vannak az úton. Most ezt így elég sokáig lehetne vesézgetni, én most kiemeltem egy párat, hogy nem
tudjuk használni. Amit téged a legjobban zavar.
Igen, hogy nem tudjuk sokan használni a fényeket, gondolok itt indexre, ködlámpára, nem tudom, a sorolással gond van ilyenek, és akkor ennek a cikknek a kapcsán jutott eszünk be, hogy akkor mit láthat az, aki azért sokszor elég éles helyzetbe veszett. Tehát mentőautót, ráadásul koraszülött alapítvány, vagy egy koraszülött gyerekeket mentő alapítványnál dolgozol. Akkor 33 éve pontosan?
Igen, nyáron lesz 33 éve, igen.
Igen, és akkor azért itt nem csak az van, hogy akkor nagyon gyorsan szirénázva át a városon, hanem gondolom megkövetelez más közlekedési formákat is.
Igen, igen. Ezt nem is nagyon szokták érteni a többi közlekedők, hogy kék lámpával, szirénával is csak 30-al vagy 40 km/h közlekedünk. Hiába az autónk oldalán egy koraszülött, elég nagy méretű kép. Nyilván azt, aki mögöttünk jön, az nem látja, de hátul elől is mindenhol fő van tüntetve, hogy koraszülött mentés. De nem nagyon értik, igen.
És akkor ez benne van, gondolom, az is, hogyha ha félre kell állnotok, benne van az is, amikor 30-al kell mennetek, és az is, amikor, hát amit előbb mondtam, hogy át a városon nagy tempóba.
Igen.
Igen, és akkor itt az elején beszélgettük, hogy azért ti nem álltok olyan messze az OMS-tól.
Igen, ez egy jól működő partner kapcsolat, mert vagy ők várnak minket, mint a messiást, vagy mi várjuk őket, hogyha egy közötti balesetbe belefutunk. Uh-huh. De mi autónkban is van egy felnőtt táska, ami ugyanis föl van szerelve, nyilván kevesebb dologgal, amit éppen ki tudunk venni, hogyha éppen babát szállítunk, vagy akkor valakinek az autóba kell maradni, és a babát felügyeli, és akkor ha csak a gépkocsivezető van, akkor ő száll ki, akkor mi állunk meg, mi nézzük, hogy mi a helyzet, mi az, amit tudunk csinálni, mi az, amit tehetünk, mi a kompetenciánk. És akkor viszont mi várjuk nagyon az országos mentőszolgálatot. Ugyanez megfordítva is igaz, hogyha otthon beindul egy otthonszülés, akkor viszont ők várnak minket nagyon, mert ők ellátják a mamát, már a babát is nagyon ügyesen el tudják látni, nagyon sokat fejlődtek szerencsére, úgyhogy, de azért kellünk hozzá, hogy melegbe, inkubátorba tudjuk szállítani.
Tehát akkor maga a felszerelése más, igen, a koraszülött mentőautónak?
Igen. Ugyanaz a hordály rendszer van, csak míg ők az édesanyját teszik rá az ő hordágyukra, nekünk egy inkubátor van, ami fűthető az autóban, igen, 12 voltról.
És akkor előbb beszélgettük, hogy két járművetek van, ami közül az egyik egy rohamkocsi, tehát mint a klasszikus mentőautó.
Így van.
Illetve egy jól emlékszem, hogy
biztos nélküli esetkocsinak hívjuk.
Egy esetkocsi, aha.
Mindenki jobban ismeri, így van.
És akkor gondolom, és akkor mondtad, hogy mind a kettő azért elég sűrűn közlekednek ezek, tehát hogy nincs nagyon megállás ebben.
Nem nagyon van, igen. Nagyon ritka az élményszámban megy. Uh-huh. Az, hogy emlegetjük, hogy fél éve egyszer volt olyan, hogy tudom, igen.
És akkor egy picikét ezt így szűkítsük le, hogy így értse mindenki, hogy akkor titeket milyen helyzetekbe hívnak pontosan, és ti mit is csináltok pontosan, hogy mi az, amikor mindenképpen rátok van szükség.
Igen, ugye többféle lehetőség lehet az, hogy kórházból egy másik kórházba szállítunk babát, mondjuk azért, mert az egyik kórházban nincs olyan felszereltség, mert nem olyan típusú az ellátórendszer, és ha a baba esetleg betegen születik, hogy betegebben, akkor egy magasabb szintű ellátóhelyre kell vinni, egy úgynevezett intenzív centrumba. Tehát hívhatnak ilyenkor is minket, de lehet olyan is, hogy csak egy vizsgálatra szállítjuk át a babát, még egy kardiológiai ultrahangra, vagy egy CT, vagy egy MRI vizsgálatra, illetve lehet az, amikor otthon születés beindul, és akkor az OMSZ-szal együtt párhuzamosan riasztanak minket, és akkor együtt megyünk, ők ellátják az édesanyát, mert pedig ellátjuk a babákat.
Uh-huh. Ezt azért akartam hogy mindenképpen az elején tisztázni, hogy azért lássák az emberek, hogy ez egy mennyire fontos és mennyire különleges felszerelést és közlekedést igénylő folyamat, és hogy ennek ellenére nem mindenki úgy reagál erre a járműre, mint ahogy kéne reagálni. Ez most itt nem csak rátok gondolok, de ez így általában nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod az a kapcsolatban, hogy a megkülönböztető jelzéseit együttesen használó járműre, de szépen fogalmaztam.
Nagyon tökéletesen, igen.
Hogy hogyan reagálnak az emberek?
Igen, hát ugye ezt nagyon messziről el lehetne kezdeni. Ez lehet onnan, hogy éppen front van-e, vagy nincs front. Már akkor nyilván kicsit feledékenyebbek, vagy kicsit később reagálunk, uh-huh. ha esetleg este későn feküdtünk le, és nem pihentünk ki magunkat, ami nálunk ugye eleve kötelező, hogy kipihenten otthon ledobva a problémákat, és amikor belépünk, akkor úgymond egy teljes új embert igényelve kezdjük el a szolgálatot, és azt látjuk innen az autósokon is, hogy már az első pár mozdulatból észre lehet venni, hogy éppen front van, akkor nekünk kell jobban vigyáznunk, vagy pedig szinte már élményszámban megy, hogy csak úgy siklunk az úton, mert éppen mindenki figyel ránk. Tehát ilyen is van,
mindenki jól reagál.
Jól reagál, igen, igen. És, de az érdekes, hogy aztán így is marad egész nap. Tehát az olyan kicsit furcsa, hogy ugye járunk Budapesten, aztán járunk egy vidéki városba, hogy sok helyen előfordulunk, de hogy akkor valahogy mindenütt flottul megy, vagy ha nem megy flottul, akkor általában sehol sem megy flottul.
Tehát akkor azt mondod, hogy ebben a reakcióban benne van az is, hogy éppen milyen hangulatban vannak az autósok,
igen,
illetve
igen.
A tudás, hogy tudják az emberek, hogy mi ilyenkor a teendő, hogy húzódunk le.
Hát,
hogy...
Hogyha mi magunkat jól mutatjuk meg, hogy nem cikázni akarunk, hanem azt mondom, hogy én most középen fogok menni az autópályán, és nem veszem észre, hogy a jobb oldalon a leállóságba tudnék menni, és hát egy fél perc alatt el akarom dönteni, és akkor gyorsan kirónak a külső részére a leállósávra, hanem azt mutatom, én középen fogok menni, és ettől nem térek el, uh-huh. akkor azért lehet, hogy az első 2-3 autónál ez nehezen megy, de utána már szinte mindenki látja, és arra is koncentrál, hogy akkor széthúzódnak mind nyugaton, és akkor tényleg egy középen kialakul egy ilyen biztonsági sáv, ahol nem túl gyorsan, de azért biztonságosabban lehet menni.
Uh-huh. És akkor beszéljünk egy picit az ellenpéldákról, uh-huh. hogy ugye itt beszélgettünk, én felvettem a kapcsolatot egy másik mentőssel, aki nekem azt mondta, hogy történt ilyen, hogy lebüntető fékezték a mentőautót, és ez számomra egy annyira hihetetlen dolog, egy annyira felfoghatatlan, hogy mi járhat annak az embernek a fejébe, aki ilyet tesz.
Mit csinált az a mentőautó, ami ezt
de nem is az, hogy mit csinált, hát a mentőautó az legyen már szent. Meg minden, ami szirénázik, mert persze. Nem azért megy, mert jó kedve van, meg mert siet, hanem mert, de már siet, mert de okkal
de, hogy siet. Okkal siet.
És akkor, hogy veled történt-e ilyen, vagy vannak persze, ilyen kiugró
persze,
esetek?
Rengeteg ilyen van, persze. Sokáig lehetne mesélni. Ennek igazából nincsen jó magyarázata, hogy most csak a bennük lévő stressz vagy frusztráltság okozza ezt az egész dolgot, vagy pedig csak éppen mi értünk akkor oda, amikor most éppen úgy döntött, hogy most akkor büntetni fog. Tehát van, hogy azért levillognak minket, mert mondjuk az autópályán mondjuk nem 180-nal megyünk, mert nem is tudunk, meg nem is mennénk.
Csak ezt olyan nyugodtan mondtad, hogy ez mintha ilyen mindennapi dolog lenne, de igen, ez meg olyan hihetetlen.
Vagy mintha ez elfogadható lenne, igen.
Igen, igen. Hát ezt meg kell, igen, tehát ezt mindig kalkulálni kell, hogy sokkal erősebb, nagyobb lóerőszámú autókkal közlekednek, mint mi a mentővel. Azért, ha látják, hogy mi jövünk, akkor az elő tud azért fordulni, hogy látják, hogy tempónk az egyenletes. Uh-huh. És akkor azért próbálnak úgy igazodni, hogyha észreveszik, mert meghallják. Tehát nyilván ide a széljárástól kezdve egy csomó mindent be lehetne tenni, ugye autópályán, hogy hol jobbról fúj a szél, hol balról. Tehát ha csak a hangot figyelnék, akkor nyilván talán előbb észrevennék, de ezek a ledes fényszórók, ezek 1,5 kilométerre elvilágítanak. Tehát inkább az lehet a baj, hogy talán nem nézünk annyit hátrafele a visszapillantó tükörbe, uh-huh. amikor nincsen baj. Csak amikor ott vagyunk bőttük, és akkor szegény nyilván frász kapok, az első reakció, hát az vagy jól sikerül, vagy nem. Tehát ezt is nekünk kell kivédeni igazából, hogy nem ijesztek rá, nem tolom le, hogy mert nem tudjuk, hogy mit fog reagálni, hogy elkapja a kormányt, és akkor másnap megy neki, vagy belefékez, és akkor mi rohanunk bele. Úgyhogy ezt, igen, ezt vele kell kalkulálni.
És az elmúlt 33 évre visszatekintve neked mi a tapasztalatod, hogy mint mentős, feszített helyzetben mikor volt jobb vezetni?
Vagy volt-e egyáltalán olyan jobb időszak?
Hogy az emberek inkább
vannak,
tudták?
Vannak azért ilyen jobb időszakok is, ez is furcsa, mert lehet, hogy ez eltartott akár 2-3 hónapig, de lehet, hogy az évek olyanok, hogy...
Tehát akkor nem lehet kimondani egy ilyen lineáris romlást, nem, vagy nem, javulást?
Talán az nincsen. Inkább autópályákra bontva lehetne ezt mondjuk megfigyelni, vagy észrevenni, hogy amíg kevesen jártak mondjuk az M5-ös autópályán, és nem volt ez a népvándorlás, hogy hazamennek a vendégmunkások ünnepekre, visszajönnek, addig azért ott szépen lehetett haladni. Az M6-os az például egy kihalt autópálya. Most már talán úgy kezdenek jönni az autósok, de ott például úgy menjünk végig, mintha beülnék egy szobába, és mondjuk egy ilyen monitoron játszanám le az egészet. Tehát az olyan nyugtató, az olyan nagyon laza, olyan nem történik semmi szinte. Az őzeket nézzük, zárójelbe téve, tehát van időnk mindenre figyelni, tudunk a kollégákkal beszélgetni, ha esetleg nem ordít végig a kék lámpa.
Illetve gondolom ez is nehezíti egyébként a dolgot, hogy most így előszedtünk egy statisztikát, hogy 2000-ben Magyarországon 2,4 millió autó volt forgalomba helyezve, és ez most több mint 4 millió, 4,2 hát millió igen, körül van. Igen, gondolom igen. Azért ezt is érezni, hogy...
Hát igen, az útjaink ezt nem nagyon bírják, tehát itt már javába kellene háromsávosra bővíteni a legalább az autópályáinknak egy részét ott, ahol nagyobb a forgalom.
Lassult, hát ez megy. Lassult a ti tempótok emiatt?
Igazából nem, mert hogyha lefelé megyünk, akkor nekünk ugye az a cél, hogy odaérjünk.
Minél gyorsabban.
Nagyon indokolatlan dolog, minél távolabb megyünk, és ez nem a baba ellenében szól, hanem hogy biztosan leérjünk, mert nincs annyi autónk, mint mondjuk az országos mentőszolgálatnak, vagy akár melyik másiknak. Tehát nekünk egy orvosos autónk van, az, ha elindul, akkor az a cél, hogy ha 2 perccel később, vagy 5 perccel később, mert nincs olyan nagy különbség, hogy 160-nal vagy 180-nal mennénk, csak ezt ugye a többi autós nem annyira tudja, vagy érzékeli, vagy minden áron oda kell érni 3 perccel korábban. Tehát igazából azt a tempót veszem föl, amit úgy gondolom, hogy éppen az akkori helyzet, az út és látás viszonyok az, hogy nedves a talaj. Vagy. Tehát egy csomó minden inkább arra figyelünk, hogy ha nekünk van egy vészhelyzet, akkor mi meg tudjunk állni, meg tudjuk oldani. És akkor ezt azért észre szokták venni, de mondom, ez sok mindentől függ. De ez akár lehet Budapesten belül is, hogy a házak, a háztömbök között, ugye, hogy a hang terjed, hogy néha az ember nem hallja, hogy honnan jön az a szirénázó autó. Uh-huh. Ez egy pici autó, és még mindig nem látom, mert mondjuk egy rendőrautó, vagy egy tűzoltó, amit ha nem veszem észre, akkor nem vigyek autóba.
Igen.
Mert egy mentőautó az még az, hogy középen van, de hogy tudniuk kéne az embereknek felfogni azt, hogy egy tűzoltóautóval megállni, az olyan, mint egy villamossal, hogy vagy megáll, vagy nem áll. Tehát ők se rohannak, nyilván nem is gyorsulnak úgy annyira. A mi mentőnknek se az a célja, hogy gyorsuljon, hanem hogy egy bizonyos tempóval A-ból B-be odaérjünk. Visszafele a babával, meg nyilván már csak avval a tempóval jövünk, amit a baba szervezete diktál. Tehát, hogy mondjuk ugye elől ülök, de nyilván az ablak az nyitva van, és akkor hallom hátulról például a monitort, hogy pittyeg. És tudom, hogyha túl gyorsan megyek, akkor nagyon gyorsan pittyeg, akkor sokkal magasabb a babának a szívverése. Az autópályákon 30 éve ugyanott van a gödrök, tehát tudom, hogy az M3-ason hol kell lassítani, hogy ne az inkubátor kiugorjon, és még sorolhatnék 600 ilyen dolgot. De hogy, tehát nekünk az a fontos, hogy visszafelé stabilan tudjunk jönni, hogy ne azért kelljen megállni, mert mondjuk én rosszul vezetek, vagy nem a megfelelő viszonyoknak.
Na, igen, kérdezz csak.
De nekem csak így ennek kapcsán, hogy gondolom ezért erre fölkészítenek, hogy milyen vizsgák, meg milyen dolgok kellenek ahhoz, hogy te ezt így ebben a formában művelhess.
Hát ez érdekes, mert amikor elkezdtük a szakástól, a felszolgálón át, a villanyszerelőn, tehát mindenféle szakmából jöttünk, én mondjuk autószerelő voltam, egy kicsit könnyebb dolgom volt, de hogy mindannyian máshonnan érkeztünk, de miután ez a hát hívjuk családnak, mert azért itt azért együtt járunk el ebédelni, bowlingozni, tehát kirándulni, tehát tényleg ez egy összeszokott csapat. És ezt igazából akkor látja az ember, amikor fölmegyünk egy osztályra, és ott ilyen mindenki riadt tekintettel van, várja a csernét, csak oda megyünk, és ugyanilyen nyugodtan oda megyünk, és elkezdjük csinálni a dolgunkat, és akkor csak mindenki szétszéled, mindenki megnyugszik, és akkor tehát tudják, hogy megjöttünk, rendben lesz minden, ők is nagyon jól ellátják, ők is mindent nagyon jól csinálnak, de valahogy az, ahogy mi oda megyünk, hogy nem rohanunk a folyosón, nem izgul mindenki, hogy úristen, most akkor mi történt? Ugyanabban a tempóval megyünk, mi már fejbe pörgetjük, hogy mit kell csinálni, mindenki tudja a maga dolgát. Ez egy jó kis csapatmunka, és ez, tehát erre fölkészítések vannak, ugye gépkocsi vezetőként ugyanúgy tudnom kell mindent az élesztéstől elkezdve mindenféléig. Nyilván vannak gyógyszerek, amit csak a szakápolók adhatnak be, ha orvossal vagyunk, akkor én más dolgot csinálok. Ha nagyon sokan vannak körülöttünk, akkor próbálom őket egy picit jobbra-balra terelgetni. Mondom, hogy anyavért vettetek el, a papír megvan, és akkor szép napránként elfogynak úgy mellőlünk, mert ugye akkor mi se férünk oda se a táskához, se semmihez, és akkor úgy, így finoman, de kedvesen, meg mosolyog, és akkor látják, hogy jó, persze, 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 és akkor mindenki végzi a dolgát pont úgy, mint amíg ott lettünk volna.
Uh-huh. És akkor ugye ahhoz, hogy használhassd a megkülönböztető jelzést, hogy úgy vezethess, ahogy vezetned kell ebben a helyzetben, ugye szokták mondani, hogy a általános jogosítványon felül, a B-kategórián felül kell egy PÁV vizsga, ez a PÁV 1, PÁV 2, és igen. Lehet, hogy csak én vagyok ezzel egy kicsit így vakon, de szerintem sokan mások, és ez mit akar pontosan?
Ez egy pályaalkalmassági vizsgálat, és attól függően, hogyha ha csak PÁV 3-ra vagy jó, mert mondjuk a reflexei gyengébbek, akkor mondjuk szállíthatsz ebédet. Mind egyéni vállalkozóként, vagy bármiként, ha PÁV 2, de akkor lehet vele taxizni, vagy BKV-zni, és a PÁV 1 az, ami csak a kiemelt megkülönböztető jelzésre vonatkozik. Csak ezt 5 évente ugye ismételni kell, uh-huh. El kell menni, megnézik ugyanúgy a hallásod rendben van-e, ugyanilyen számítógépes programok vannak, a végén pszichológus beszélget veled, úgyhogy elég összetett. Hát.
És maga a pszichológia az amúgy is ennek egy elég fontos része, ahogy mondod, hogy maga azt hitte, hogy viselkedsz, de ugyanúgy, ahogy a vezetés közben is, hogy te magadon érzel bármilyen változást? Hogy amikor kezdted, meg 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva?
Rengeteg, igen. A tapasztalat, meg a rutin, hogy ez bármibe. Ugye, hogyha az ember elkezd valahol dolgozni a legalsó lépcsőfokon, és aztán dolgozik mondjuk valami keleti országban, amilyen napfelkelt, és akkor tudja, hogy 40 év múlva akár ő lesz az igazgató, mert minden egyes lépcsőfokot végigjár, egyre több lesz a tapasztalata, a rutinja, és akkor el fogja azt érni. Itt is ugyanez van, az ember finoman szóval beleöregszik, beletapasztalódik, és akkor igen, az ember tudja azt, hogy még mi az, amin vagy már javítani kell, mert éppen egy picit gyengébb, vagy éppen mégse olyan napja van, hogy akkor leülünk, megbeszéljük, az esetek után mindig leülünk, mindig megbeszéljük, az is elég tanulságos tud lenni, hogy mit lehetett volna jobban, vagy másképp csinálni, úgyhogy igen, de minden évben van mindenféle továbbképzésünk a babákra, a felnőttekre, egyéb ilyen tesztek töltése, úgyhogy elég sok mindent csinálunk. Igen.
Uh-huh. És ebben a közegben, amiben most vezetünk, ugye azt sokat hallani, hogy romlott a közlekedési morál, ezt szerintem sokan így gondolják, lehet, hogy van akinek ellenérve. Ebben te hogy állsz hozzá? Nem romlott a kedved, vagy nem úgy ülsz az autóba, hogy jaj, basszus, megint át kell mennem Budapesten? Nincs benned egy kicsit ilyen érzés?
Nem, szerintem nincsen, mert hogyha az ember tudja, hogy mit csinál, uh-huh. és ha tudja a többiekre is ezt ráerőltetni, és mindjárt mondok rá egy példát, finoman ráerőltetni, akkor ki tud ez alakulni. Mondok egy példát, mondjuk ugye Fehérvártól Budapestig az M7-es autópályán 3 sáv van. És ugye Magyarországon hajlamos mindenki a középső vagy a belső sávba menni. Ha én a megkülönböztető jelzéssel kimegyek a jobb oldali sávba, ugye párhuzamos közlekedés, és ha lehet menni mondjuk egy babával 110-zel, 120-zal, akkor először meglepődnek. De eltelik egy 2-3 perc, és mindenki mögöttem jön a külső sávba. És akkor az érdekes, hogy addig miért mentek a középsőbe, vagy miért mentek a belsőbe. Tehát, hogy lehet őket tanítani, okítani, de erre még egy jó példa, hogyha meglátják a mentőautót, és mondjuk kék lámpa nélkül megyek, de egy picit gyorsabban, mint amit mondjuk lehet, mondjuk a 130-135-tel. Nem megyek rá jobban, de látja, hogy jövök egy tempóval, és nincs megnézi és csodálkozik egy kék lámpa nélkül is, akkor időnként jobban lehúzódnak, mint a kék lámpával. Uh-huh. Úgyhogy néha egyszerűbb menni kék lámpa nélkül, mint akár kék lámpával.
És neked, hogyha csak civilben vezetsz autót, uh-huh. nem mentő autót, uh-huh. hanem a sajátodat, uh-huh. akkor van valamilyen kicsit kevésbé stresszes érzésed, vagy ugyan, te ugyanúgy ülsz a kormány mögött, tehát az, hogy babát viszel, azért az nyilván valahol az embert egy ilyen folyamatos figyelemben tartja, meg van egy ilyen érzelmi töltete, de hogyha mondjuk nincs ott senki, csak egyedül ülsz az autóval, akkor más.
Akkor hétköznapi emberként betartom a szabályokat, jobbra tartok, azt se értik, mert nem tudják itt, mi az, hogy jobbtartás. Tehát, hogy igen, azt kifejezetten élvezem, hogy most 50-nel lehet menni, vagy 40-nel lehet menni, tehát pont elég itt, amikor, tehát itt az ember ki tudja magát élni abban, hogy akkor egy picit gyorsabban megyünk, nem sokkal, de mégiscsak gyorsabban. Nyilván az adrenalin az ugye megkapja az ember öröketet, úgyhogy kifejezetten jól esik egy kicsit leengedni, és akkor most csak úgy halad, tehát megyünk, mint egy ember. Szoktam a tanulmányokat is mondani, hogy nem rohanunk. Az vizsgán se rohanunk, csak szépen megyünk abban a tempóval, amit eddig megtanultunk. Mindig mondom, hogy szóljanak rám, hogyha nagyon gyorsan beszélek, mert időként tudok hadarni. De érdekes, hogy oktatás közben, hogyha gyorsan mondom, hogy mit kell csinálni, akkor a tanulók is egy idő után gyorsabban akarnak váltani, gyorsabban fölengednek a kuplungot, úgyhogy megtanultam magamat lassabban beszéltetni, és akkor ez így megy végig a 30 órán, és elmondom 60-szor, 120-szor, és akkor egyszer csak rájönnek, hogy tehát oda ül be a nünüke, ahova kell. Így szoktam mondani, hogy ne lógassák a lábukat a nünükék a fejükbe, hanem valamit csinál, tapsoljanak, hogy valamit csináljanak, és akkor tényleg erre rá tudnak állni.
Igen, azért egyébként a jelen forgalomban, jelen számú autó mellett azért az elég nehéz lehet megtanulni vezetni, főleg egy Budapesten, amiatt, hogy mindig naprakésznek kell lenni, mindig azonnal az embernek így automatikusan ki kell ugorjon a fejéből a megfejtés az adott forgalmi szituációra, de gondolom az elmúlt 30 év alapján ezt is látod, hogy nem egyszerűsödött meg a tanulók dolga.
Hát igen, nem egyszerűsödött meg, ez így van, de hogyha az ember, amikor beül és beindítja a kulcsot, és csak arra figyel, hogy éppen vezetek, és mégiscsak egy gépet kell koordinálni, meg rendbe tartani, akkor az ember ezt tudja kezelni. Hogyha még nem érett meg az a fiatal erre, akkor nyilván akkor mindig mondom a tanulóinak is, hogy szóljanak, ha beülnek a saját autójukba, beülök a jobb oldalra, menjünk el együtt, hogy nézzük meg, hogy azon az autón hogy fog a fék, a kuplunk hol fog, hogy kell-e gázt adni, vagy nem kell gázt adni, elinduláskor mondjuk egy dízelautó, vagy akár egy hibrid, vagy egy automataváltós. És akkor érdekes, hogy azért elég sok ilyen tanulón van, aki vissza-vissza hív, és beülök mellé, és mondják, hogy nem félsz mellettem? Mondom, hogy miért félnék? Megtanítottam, amit megtanítottam, ugyanúgy mondom, ugyanúgy történik, csak már nem tudok belenyúlni, max a kormányba, esetleg a kézifékbe van. De hát egy automata váltás, vagy autó, vagy ahol belenyúlnék a kézifékbe, ott azért tudnának érdekes dolgok történni. És érdekes, hogy így végig lehet velük menni bárhol. Nyilván akkor az ember be a belvárosba jön, hanem elkezdem egy olyan helyen, ahol kevesen vannak, ahol ugyanúgy, mint az első-második órán kezdenénk, és akkor megszokja, hogy a saját autójában ül, azt mondom, hogy nagyon sokáig hallgatok, és akkor most miért hallgatsz? Mondom, mert leszel egyedül is. És akkor, ja tényleg, akkor se picit nem beszélünk, és akkor kifejezetten élvezik, hogy most akkor csend van, és akkor ezek érdekes dolgok. Tehát lehet őket tanítani.
A tanulóknak a hozzáállása változott, ugye az idő alatt, amíg te foglalkoztál ezzel, hogy mondjuk figyelmesebbek voltak régebben, most meg mondjuk türelmetlenebbek, vagy bármi ilyet, lehet ilyen tendenciát?
Szerintem lehet, igen. Ugye nagyon elment a világunk a számítástechnika felé. Úgyhogy gyakorlatilag azon kívül szinte minden más problémát okoz nekik, vagy majdnem minden más, de ez túl leegyszerűsítve lenne, és nem akarom bántani a számítógépet, mert ha lenne időd, én is tudnék játszani akár számítógépen, csak ugye mikor, de hogy igen, hogy valahogy egy picit vagy a rövid távú memóriájuk egy picit gyengült, vagy nem erre összpontosít, és azért kevésbé érdekli őket.
Megoszlik a figyelem.
Megoszlik a figyelem, szerintem ezeket csak azt tudom mondani, hogy mondom a saját butaságaimat, és akkor, de azért érdekes, hogy figyelnek rá. Mert amikor 8-szorra, 10-szerre mondom, akkor jaj, tudom, igen, sír a motor váltani kéne. Tehát olyanokat mondok, amire biztos, hogy emlékezni fog, és tudni fogja, hogy akkor most ennek vagy annak kell történnie, és összehez csak sok, meg sok az információ, és mindig mondjuk, ne azon keseredjenek el, hogy a 20. óra környékén valami nem megy, hanem azt nézzük meg, hogy mennyi mindent tudunk már ahhoz képest, hogy egy-két dolog nem megy belőle. Tehát sohasem negatív dolog, hanem inkább a pozitív hozzáállás.
És egyébként előbb egy picikét el is kezdted megválaszolni, ezt a neked akartam szegezni ezt a súlyos kérdést, ami szintén lehet nagyon sokáig fejtegetni, hogy van-e az autós oktatóknak felelőssége abban, hogy áll most a közlekedés Magyarországon, hogy sokan rossznak gondolják a közlekedési morált nyilván az autósok miatt.
Hát nyilván ugye most, miután már nagyon sok a lóerő, nagyon nagy teljesítményű autókkal közlekednek, viszont ugye azok meg már valahonnan van pénzük, tehát hogy ő már az a korosztály, aki megtehető, hogy egy komolyabb autóval jár. Talán igen, nem is lenne jó, hogyha az édesapa vagy az édesanyja odaadná az ilyen nagy típusú autójukat a gyerekeknek, de ahogy én látom, meg ahogy így vissza-vissza hívogatnak egy pici autókkal, vegyünk egy használatot, egy kicsit, amit lehet kocolni, kicsit összetörni, ha nem úgy sikerül, virágledet nem veszem észre, hátul akkor nem veszem észre. Tehát hogy azért a szülők felelőssége is megvan, nyilván a miénk is, talán ezt így nem érzem így annyira borzasztóan rossznak, hogy ennyit rosszabbodott volna a helyzet.
Igen, azt ugye előbb említetted, hogy akkor vannak ezek az utóórák, hogyha valaki megszerzi a jogosítványt, de sokáig nem vezet autót, vagy pedig azt, hogy megveszi a saját autóját. Ez egy ilyen tök jó dolog, hogy az ember utólag is egy picit tud kire támaszkodni, nem csak így kiül egyedül a forgalomba, hogy akkor most csinálj mindent, amit eddig megtanultál. Az utólag vett órák számán egyébként veszel-e észre növekedést vagy csökkenést így az elmúlt 30 évben? Nagyon sokat hallani arról, hogy a 30 óra ez már nagyon kevés a jelen forgalomba, és hogy emiatt viszont nagyon drága jogosítvány, és akkor jön egy ilyen dilemma, hogy akkor most legyen a félmilliós jogsi, vagy akkor megembereli magát az ember, és akkor gyorsan.
Hát igen, a jogosítvány tényleg nagyon drága. Tehát, és azért látja az ember, hogy azért vannak különbségek, hogy van, aki megteheti, hogy akár vegyen még plusz 10 órát, van, aki meg már ezt is úgy, hát ha éppen nem is hitelre vagy kölcsönre, de hogy nagyon nehéz.
Ez feszélyezi a tanulókat olykor?
Hát, hogyha nagyon fiatal, akkor talán nem, mert nem foglalkozik velem, hogy a szülő aláteszi, vagy kifizette, akkor nem. Érdekes, hogy akik már dolgoznak mondjuk egyetem mellett, azokat jobban, tehát akik már tudnak a pénzzel bánni, vagy egy kicsit közelebbi viszonyban vannak, azokat ez már jobban érdekli, hogy szerinted kell az a 10 óra, vagy elég egy 4 óra. És akkor mondom neki, hogy figyelj ide, szerintem a 30 órával, amit kellett, megtanultunk, itt az a kérdés, ez a plusz 4 óra alatt, amit most nem tudok neked megmondani, de lehet, hogy pont az fog összeérni, ami lehet, hogy az első sikertelen vizsga után elbeszélgetünk róla, hogy mondtam, hogy lehet, hogy még lehetne menni plusz 4 vagy 6 vagy 10 órát, de lehet, hogy ez plusz 20 óra, ezt nem lehet tudni. Uh-huh. Mert ugye mondjuk, próbáljuk őket rávezetni, meg jól megcsináltatni velük. Van, akinek tényleg ez már 20 óra után összeérik, egy fiatal fiúnál, aki motorozik, hát nyilván azok már a 4. óránál el lehetne vinni vizsgázni, tehát nyilván erre szerencsére azért nincs ilyen lehetőség. És ugye most a jogszabályok is változtak már, amíg a 22 órát le nem vezeti, addig nem is lehet vizsgára jelenteni. Ez pedig nagyon jó változtatás. Hogy nem az van, hogy látom, hogy ilyen ügyes, meg ilyen profinak, a 10. órán lejelentem, mondjuk egy hónap múlvára, aztán kiderül, hogy igen, de van még egy jó pár dolog, ami nem úgy ér át benne össze, hogy én szeretném, és akkor vakarozna a végén, meg mentegetni magamat, az, tehát nem egészséges. Uh-huh. Nyilván mindenkinek lehet mondani, hogy na, akkor még 10 órát vegyünk. De azért amilyen árak vannak, tehát ezt nekem kell tudni jól mérlegelni, és az elejétől fogva úgy állok hozzá, hogy ugyanúgy emberként kezelem, és nem azt mondom, hogy én vagyok az oktató öcsém, addig jöttem, addig mondom. Mert nyilván ilyen része is van, és mi is vagyunk egyformák, nyilván mindenki másképp áll hozzá, közöttünk is vannak nyilván olyanok, akiket inkább talán az anyagi része érdekel, valakit más része, én azt szeretném, hogy ez a közlekedés kultúra megváltozna. És ha ezt a mostani fiatalok ezt elkezdik, nyilván mire a köztes generáció kihal, azért egy jó pár évvel fog telni, de hát ha egyszer lesz olyan mondjuk, mint Ausztriában, hogy ha kivarrak, vagy 30, mindenki 30-al megy. Vagy Hollandiában azt mondták kedden délután, hogy az egész országot bekameráztuk, ha elindul valaki Rotterdamból Amsterdamba, az 1 óra 14 perc előbb érsz oda, akkor befizetsz aranyöcsém 1000 eurót, és akkor oda a hollandok is egy este alatt, miután mi hallották a hírekben, a rádió, mindenhol, másnapra megtanultak annyival menni, amennyivel lehetett. Tehát, hogy, és nem azt mondom, hogy itt is ilyen legyen, de hogy tehát sokféle rendszabályozás létezik, valahol el kell kezdeni, reméljük, hogy előbb-utóbb mi is hozzájárulunk, hogy ügyesek lesznek, okosak lesznek, és akkor talán ők is.
Neked van olyan koncepciót, hogy mondjuk te mit változtatnál meg a képzésen? Mert mondjuk én mindig arra gondolok, hogy szerintem nem elég bátor egy friss jogsis vezető, mert ugye nem megy olyan gyorsan, nem tudja, hogy mi történik akkor, hogyha keresztbe csúszik az autó, igen, és ugye mi mindig erre gondolunk, igen, hogy ezek a tampályás vezetések.
És azt pont beszélgettük is előbb, hogy te mikor csináltad? Te
2005-ben.
Te 2005-ben csináltál jogosítványt, én 2015-ben, és én egy métert nem vezettem már tampályán. Uh-huh. Tehát az nekem már teljesen kimaradt ebből a történetből.
Igen, itt is elég sokféle koncepció van. Az egyik az, hogy valaki bemegy a tampályára, akkor áll benne 8-10 ugyanilyen kezdő autó, az egyik mondjuk jobbra-hátra 90 fokos parkolás gyakorol, akkor állsz mögötte. Unatkozol, mert még csak az sincs, hogy akkor csúszhatott kuplunggal, hogy lassan megyünk, és kicsit gyakoroljuk az elindulást, gyakoroljuk a megállást, úgyhogy van, aki ezt szereti, és az első 8-9 órát, alapórát valóban így csinálja meg, én meg annak vagyok a híve, hogy Zuglónak olyan részén, ahol a gyalogosok is lenn az úton közlekednek, a babakocsit is ott tolják, a kutyások is ott sétálnak, hogy ott elkezdjük, hogy be tudjon kanyarodni jobbra kis ívbe, balra nagy ívbe, hogy indexelünk, hogy hátra nézzünk, hogy fordulunk. Tehát én meg azt mondom, hogy inkább menjünk, talán kevésbé jól, de nem forgalmas úton, és akkor ahol 8-9 órával talán egy picit többet nyerek, mert valóban kevés a 30 óra, tehát 20 óra volt, amikor 20 óra volt, ugye, az meg aztán tényleg...
Ezt egyébként előbb meg is akartam kérdezni, hogy akkor ez kimondható, hogy szerinted a 30 óra nem elég?
Hát, hogyha csak csupa fiatal jönne, akkor azt mondom, hogy azért 70%-ban elég, 30-ban nem. Uh-huh. Tehát a 30 az inkább a figyelem és az összpontosítás, nem feltétlenül hiánya, mert akarják ők meg lelkiismeretesen, meg csinálják, meg eljönnek, meg 600-szor bocsánatot kérnek, és mondom neki, hogy nem a bocsánat a baj, én nem haragszom, hanem azt nézzük meg, hogy beültünk, hogy másokat tudunk esetleg veszélyeztetni. Lehet, hogy csak egy fát. De az autót nem tudjuk használni, és aki utána jönne 6-8 tanuló, az nem tud egy 2-3 hónapig, mert hogyha én se figyelek, mondjuk, nyilván az ilyen nem fordul elő, de hogyha éppen kívülod egy-tized másodperc, akkor azért lehetne gondok, nyilván nincsenek, de hogy tehát sokféle koncepción, én inkább ennek vagyok a híve, hogy az, persze az autóban mondjuk el, hogy hol van a kormány, hogy kell ülni, mit nézzen, de én ezt a körülbelül 10-12 perc alatt lezavarom, mert azt mondom, az első 2 óra is fontos arra, hogyha el tudunk indulni, meg tudunk állni, meg jobbra kis ívbe, balra nagy ívbe úgy tudunk befordulni, hogy indexel, tükörbe néz, hátra néz, ami ritkán szokott az első 2 órában előfordulni, de akkor figyelek én, és akkor időnként mondom neki, hogy majd azért figyelni fogunk arra, hogy visszanézünk, hogy fordulunk, de nem követően megtörjük, hanem inkább haladjunk, menjünk, fogjon a benzin az autóba, de járjuk a köröket, a kilométerek valóban úgy legyenek meg, hogy már egy csomó mindent tud. És akkor utána erre, hogyha az alapok jól mennek, akkor szerintem sokkal könnyebb ráépíteni, de most megkérdezem másik autót, azt mondom, ez egy hülye, hülyeségeket beszél, és én így sem 50 év, és akkor azt mondanám, hogy igen, igazad van, és akkor mondtam, nézzük meg, hogy kinek hogy sikerülnek a vizsgái, vagy milyen aranyba. Tehát, hogy sokféle koncepció jó, az biztos, hogy nem szabad rájuk hozni a frászt, hogy bevinni egy olyan útra, ahol villamos jár, vagy busz megy, vagy troli megy, hanem tényleg egy ilyen ingerszegény környezet, vagy olyan papírceruza, hogy üljünk le, rajzoljuk meg, valamikor meg is állunk, és itt is sokféle motiváció, hogy rajzoljuk le, hogy mi nem sikerült jól. Inkább azt mondom, hogy majd elmondom a következőnél, tehát én inkább haladok, menjünk, csináljunk, és akkor előbb beér oda az, aminek be kell érnie, és akkor 8.-10. órában akár már lehet parkolni, meg egy csomó mindent csinálni, amit addig nem biztos, hogy lehet.
És akkor visszatérve így a Bence kérdésére, mert bocsánat, egy kicsit eltekerettem róla, hogy akkor lenne valami, amit te így hozzátennél, vagy elvednél a jelenlegi rendszerből, az oktatási rendszerből, ugye pont amit említettél, hogy ez a nem tudják csúszós úton hogyan kell reagálni, pedig azért a mi éghajlatunkon szerintem ez egy még mindig releváns kérdés, illetve hogy egy picikét akkor visszacsatoljak a nyitó témánkhoz, hogy mit kell akkor tenni, hogyha jön a szirénázó bármi.
Igen. Én azt szoktam mondani, a szirénázó autót látnak, hogy hát egyrészt ugye mekkora, hogy melyikre, hogy lehet reagálni. Azt mondom, hogy a kressz szerint közlekedjenek, hogy amikor lehet, akkor valóban jobbra húzódással, irányjelzéssel, ha tudnak, álljanak meg. De ha már picit ügyesebbek, akkor nézzenek egy pillanatra a visszapillantó tükörbe, hogy mögötte mit csinálnak, és az előtte lévő közvetlenül mit csinál. De azon gondolkodjon, hogy butaság vagy nem butaság, akkor csinálja ő is azt. Tehát ha előtte, meg mögötte valamiért mind a ketten balra húzódnak, akkor ő se inkább jobbra húzódjon, lehet, hogy pontot tudna akkor elmenni a mentő, vagy bármilyen autó, akkor inkább ő is csinálja azt, amit nem kresszből tanult, hanem akkor kövesse le azt a forgalmi szituációt, akkor inkább álljon ő is be balra. És akkor majd a mentőautó, vagy akár a kisebb autó megoldja. De visszatérve erre, hogy mit lehetne másképp csinálni, a tanulóknak szoktam ajánlani, hogy a következő születésnapra ne egy újabb akármilyen telefont kérjenek, hanem mondják meg a szüleiknek, hogy nagyon sok ilyen vizes tampája van, vigyék ki azt az autót, amivel tudnak menni, akár születésnapra, karácsonyra, bármire. Ott ugye van egy elméleti oktatás, egy elég komoly 3-4 órás elméleti oktatás, és utána kimennek erre a gyakorlati tampára, és akkor nézzék meg, próbálják meg, és még senki nem mondta, hogy ez egy rossz ötlet, vagy nem, hogy biztos, hogy meg fogom csinálni, és hol van ilyen hely, és akkor sorolom, de mondom, hát ma ti már az internet világában öltök fel, csak beütöd, 600 ilyet dob ki, és egyik jobb, mint a másik, úgyhogy ez a fiaimnak is így tanítottam, a kisebbik fiamat én tanítottam már tavaly tavasszal, szerintem elég jól vezet, a nagy meg szintén elég jól vezet, de ott még egy kedves másik kollégám, de minden évben legalább egyszer, vagy 2 évente egyszer kimennek, és csinálják ezt.
És akkor egy nagyon provokatív kérdés, hogy akkor miért van annyi felelőtlen, száguldozó, vagy másokra nem figyelő ember az úton? Hogyha még mondjuk, amikor járnak tanulni, akkor ennyire alázattal állnak hozzá, és lelkesek, és figyelnek.
Nem tudom, talán úgy gondolják, hogyha 15 dologból meg lehet oldani a vezetést, akkor 10-ből is megoldja, mert a 10 meg a 15 az majdnem ugyanannyi. Csak egy kérdés, hogy milyen fontosságú dolgot hagy ki. Tehát, hogy inkább ez lehet az oka.
De hogy azért én nem gondolom, hogy az általános, tehát szerintem ahhoz képest, hogy mennyi autó van az úton, ahhoz képest nagyon kevés az, aki az Árpád hídon versenyez, Igen. Tehát, hogy ezek annyira kirívó esetek, hogyha viszonylag gyakran is történik ilyen, de ma már ugye mindenről tudunk is. Tehát azonnal minden hír, videó van róla sokszor, tehát hogy...
Nézik is a fiatalok, igen.
Igen, de hogy akkor ezek az emberek, ezek teljesen másokból? Tehát neki az egész élethez való hozzáállása más, és azért, tehát ezt egy oktató, ha fejreáll, akkor sem tudna rajta változtatni, hogyha ő megteheti, akkor megtegye?
Igen, ők már picit régebb óta vezetnek, és van egy ilyen statisztika, hogy megnézték az egész világon, ez most nem a brit tudósok, de az egész világon valakik, ez most nem tudom visszamondani, jó, ezt tankönyvből tanultam annak idején, és tényleg így van, hogy a második év végén nagyon magas a halálozási arány, és a 20. év végén. És ha két számot megnéz az ember, akkor rá kell, hogy jön a második év végén, ez azért van, hogy a két éve vezeti azt az egy autót, vagy azt a kettőt, akkor már próbálgatja a fizikai határokat. És valami éppen elcsúszik, mert nem fér bele. Akár egy jobb kanyar, akár egy bal kanyar, akár egy fékezés, akár egy megcsúszás, mert pont még olyan nem történt vele. A 20. év végén meg azért történik ilyen, mert már nyilván egy jobb teljesítményű autóban ül, és már úgymond megszokásból vezet. És hát egy napig erre volt egy irányú. Igen, csak este jöttek és kitették, hogy építkezünk, most akkor behajtani tilos van. Tehát, hogy igen, egyszerűen nem szabad megszokásból vezetni, valószínűleg ez lehet a motto, hogy nyilván az ember erős gépben ül, akkor azért nagyon nagy a késztetés, hogy én is megmutassam, de az ember tudja, hogy van egy ilyen statisztika is, hogy ha két autó elindul, az egyik betartja a szabályokat mondjuk Békásmegyerről, és mennek Cseperre, a másik meg nem. Azon kívül, hogy az adrenalin szintjét fölnyomja, 2-3 percet nyer. És az érdekes, hogy Budapest Nyíregyházánál is ugyanígy, ha valaki betartja a szabályokat, és annyival megy, amennyivel lehet, a másikban nyomja is igyekszik, ott is 5-10 perc a különbség. Most megér 5-10 percet az, hogy 200-asabb vérnyomásom kiszalak, és azt mondom, hogy senki nem előzött meg, és közben, tehát igazából nem éri meg. Csak kérdés, hogy ki mikor érik meg erre, vagy megérik-e erre valaki? Vagy...
Igen, és egyébként itt jön képbe, ugye, amit annyian pedzegetnek annyiszor ez a pszichológiai vizsgálat, hogy kéne a B-kategóriás, meg igazából bármilyen kategóriás jogosítvány pszichológiai vizsgálathoz kötni, mint ahogy ugye előbb mondtad, hogy a PÁV esetén ez van.
Igen. Hát egy 5-10 évente én azért beültetnék mindenkit egy kresszvizsgára, és utána egy olyan rövid kör, hogy azt mondom, hogy tudom, a keletinél üljünk be, és mondjuk menjünk be mondjuk a Calvin térre, és nem mondanék semmit. Amire gondolja, üljön benne egy pszichológus, egy ilyen vizsgabiztos, egy oktatóval, és négyen, és beszélgessünk teljesen gondtalanul, és közben figyeljük, hogy agresszíve, látja, hogy már sárga lesz a lámpa, de inkább nyomja, és inkább az 57-72-ben, mert pedig tudja, hogy az egész országban van itt is be van kamerázva, és mégis megcsinálja mindenki. Tehát, hogy miért nem inkább arra készülünk, és a tanulomnak is ezt mondom, hogyha látom, hogy régóta a zöld a lámpa, akkor nézek már ki a gyalogos zöldre, hogyha ez elkezd villogni, akkor nem sokára, hanem akkor rögtön sárga lesz a mi lámpánk, hogy akkor már vegye le a gázra a lábát, inkább guruljunk oda, fékezzük le az autót, ennek mennyivel több jobb hatása van, hogy nem pusztítjuk a benzint az autóban, nem szennyezzük a környezetet, kevésbé fog elkopni a fékbetét, és még sorolom, és akkor előutó ezek beérnek otthon, és amikor az apuka taxis, meg ő is autózik, és akkor mondja, hogy de hogy fér bele ez a 30 órával? Hát unatkoztam, ráértem, a gyerek ügyes volt, ezt meg el tudtam neki mondani, hogy még ide figyeljen oda, és akkor tényleg valami azért megmarad bennük, tehát az elég sok minden megmarad.
Nyilván. Szerinted mi a baleseteknek a legnagyobb kiváltó oka? Mert ugye sokan a gyorshajtás, ugye mindig azt mondják, hogy a gyorshajtás, és erre hát, meg sokan szkeptikusok, hogy hát azért ez kicsit ferdítés, de hogy szerinted mi?
Hát, hogyha az ember a különböző csatornákon néz akár ilyen videókat, hogy 30-al neki menni egy falnak, hogy melyik autóban mi marad, ugyanazokkal az autókkal 50-nel, 70-nel, akkor az ember megkapja rá a választ, hogy lehet akármilyen beton rengeteg körülöttünk, azért előbb-utóbb el fog fogyni a szerencsénk, meg az autónak a szerencséje. Tehát, hogy a gyorshajtás az igenis lehet egy fontos dolog. Nyilván lehet a kábítószer, nyilván lehet az alkohol, hát ezeket még nehéz kiszűrni. Csak amikor megtudjuk, hogy ő is így vezetett, vagy úgy vezetett, akkor utána gondolkodik az ember, hogy tényleg, hogy megérje, hogy akkor inkább sofőrszolgálat, vagy ott hagyom, lezárom, visszamegyek másnap, tehát, hogy ne legyünk annyira felelőtlenek.
És
végigfigyelni kell, és akkor talán kevesebb a baj.
És ezekre a szabálytalanságokra, meg a szabálytalan autósokra te, mint mentő autósofőr, fel kell készülve legyél? Ezek mennyire gyakran esnek meg, amikor mondjuk veredtek át Budapesten?
Hát igen, ez teljesen adhok. Tehát ez lehet egy front, lehet egy kialvatlanság egyébként. Már nagyon haza kell sietni, mert mosdóba kell menni. Tehát egy csomó minden lehet, amiben az ember beleéli magát, vagy átéri, vagy átérzi, akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy én is mentem egy picit gyorsabban, de mindig vannak apró jeleket. Tehát aki autóba ül, nálam is vannak. Ha az első egy-két apró jelre nem figyelek, akkor utána nagyobb jel fog következni, és akkor azt már papírozni.
Uh-huh. Volt neked ilyen?
Szokott, igen.
Te hibád ilyen, volt, vagy nem a te hibád igen, volt, bármilyen igen, igen, baleset, igen. Vagy koccanás, igen, vagy összeérés?
Volt, persze, azért nem úszta meg az ember.
De ilyenkor mi van? Mert ha mondjuk te viszed a babát a kórházba, akkor mondom, nem lehet meg.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ez sokakba tévhit, hogy amikor a mentő szirénázik, akkor mehet, mint a Isten nyila, mindentől függetlenül, pedig nem. Rá is komoly szabályok vonatkoznak ilyenkor.
Hát így van, sőt, ahol minket is büntetnek, mind a rendes autóvezetőket, ott azért nem nagyon szeretik, hogyha a mentőgépkocsi vezető úgy vezet, ami nem megfelelő. Tehát itt nem az a, és talán ez lehet a tévhit, hogy attól, hogy mi használjuk az együttes fény és hangjelzést, az nekünk nem ad elsőbbséget, hanem aki észrevette, ha észrevette, ugye ez a következő része, de ha észrevette és megadta, utána mehetnénk mi. Most ha nagyon fiatal valaki, és nincs annyi tapasztalata a mentővezetésben, akkor nyilván ez nem játszódik le benne, csak majd én nyomom, és letolom. De hát nyilván, hogyha nincs rá fölkészülve, akkor hova tolom le? Autóval együtt tolom le. És utána ugye kevés autónk is van, vigyázunk is rájuk, amennyire lehet, én úgy gondolom. Tehát nálunk ez egy picit másképp csapódik le. És ebben nem megbántva egy másik mentőszolgálat, csak hogy nyilván sok autóból sokkal több tud összetörni, még erre kevésre úgy vigyázunk, mint a sajátunk lenne.
Uh-huh. És hogyha mégis, akkor mi történik ilyenkor?
Tehát hát akkor nyilván attól függ, hogy milyen típusú a baj. Uh-huh. Ugye nekünk muszáj rendőrt hívnunk, tehát mi lepapírozzuk, addig hívjuk a másik autót, uh-huh. Hátul az orvos, nyilván a többi személyzet rajta van, ők elmennek, esetleg engem ott hagynak, akár elviszik a szakaszisztenst is, és akkor mi rendesen, hogy a rendőr jelenlétében pont úgy, mint amikor sima autóval találkozik, akkor azt végig kell játszani.
De ott nem hagyod. Tehát, hogyha meghúzod az oldalát, akkor nem hagyod ott, mert hogy ja, bocs, hát én nekem sietnem.
Nem, olyan nincs olyan, igen.
És akkor most így eszembe jutott egy másik ilyen undorító szokás, hogy nem tudom, ezzel találkoztál-e, igen, amikor kihasználják a mentőautót. Hát arra gondolok, hogy mennek utánatok, és akkor ahogy nyílik a sáv, abban jönnek ők is. Ez akkor ilyen is előfordul, ez nem csak ilyen, láttuk a filmben, hogy akciófilmben.
Hát ilyenkor próbálja az ember finoman fölhívni a figyelmet rá, hogy talán túl közel vagy.
Szoktál ezzel foglalkozni, amikor ilyen helyzet, vagy kell-e egyáltalán ezzel foglalkoznod?
Hát nyilván ennyi tapasztalattal már meg tudom oldani, hogyha le akarom egy szakítani magamról, hogy nyilván nem a többi közlekedő rovására, de mindent meg lehet oldani. Tehát vagy akkor egy picit lassabban megyek, és akkor ő is érzi, hogy talán akkor kicsit távolabb kell, hogy legyen. Ha nem, akkor inkább én húzódok le, elengedem, inkább előttem legyen, és én szálljak ki. És én kérdezem meg, hogy jó napot kívánok, miben segíthetek. Értsük jól.
Nem világos, igen.
Igen.
Szoktam mondani, hogy az autóban van hátul a szívlapát, és amelyik nem jól viselkedik, azt agyoncsapjuk, de nyilván nem. Úgyhogy tehát mindent meg lehet oldani. Hogyha az ember persze éhes, és a 10-akárhányadik órában van, és már minden baja van, akkor is ott kell, hogy legyen, hogy ez csak egy dolog, ez csak velem történik meg, mert így alakult, hogy menni kell. De majd, amikor beérünk, akkor ezt majd megoldjuk, és akkor nyilván tehát a közlekedők az sokkal fontosabb, mert sokkal több kárt tudunk okozni, ami utána akár hónapokig, mire a mentőautó elkészül, mire az inkubátor tartó mondjuk vissza lehet tenni a helyre, nem volt még ilyen soha szerencsére, uh-huh. De hogy tehát sokkal több bajt tudunk okozni, mint hogy 2 perccel korábban érünk oda.
Igen, gondolom, nálatok kiesik egy autó, az nagyon nagy baj.
Hát ez elég nagy baj, igen.
Így, hogy 2 van az állományban összesen.
Nyilván van még 2 tartalékautónk, de azokra pont ugyanúgy vigyázunk, és forgatjuk őket, hogy mindegyik körülbelül ugyanannyi kilométert menjen, hogy nehogy elszaladjon a jó a ló az újabb autókkal, tehát, uh-huh. Tehát igen, erre.
Igen, akkor...
Csak profikkal dolgozunk, úgyhogy mindenre figyelünk, amire lehet.
És milyen autókon dolgoztál eddig? Mert ugye azért ennyi idő alatt sokat változtak.
Sokat változott, igen. Kezdtünk L300-as Mitsubishikkel.
Az még az összkerekes?
Igen, hát azt szinte senki nem találta meg. Tehát volt, amelyik kék volt, volt, amelyik fehér színű volt, volt ott egy fényhíd, azt se tudták, hogy mi az, hogy koraszölt mentés. Tehát, hogy előbb bukkantuk valahonnan, mindenki nézte, hogy hát ez milyen jó ország lehet. És akkor ugye lettek Toyotáink, aztán voltak Ducatoink, és most éppen Merciaink vannak, nagyon szeretjük őket. Úgyhogy hát ez nyilván egy fejlődés, igen.
De egyre jobbak lettek? Vagy volt olyan, amelyiket jobban szeretted korábban, egy másik típust, vagy ennek nincs ilyen jelentősége?
Hát, szerintem nincs jelentőség, igen. Tehát mindig avval az autóval kell megoldani azt a típusú feladatot, amilyen éppen van.
És te ezzel mondjuk ilyenkor elmehetsz egy ilyen tampájára, vagy van ilyen alkalom,
igen,
hogy gyakorolhatsz
vele? Igen, mi is szoktunk járni szinte évente, nagyon jó kis helyre járunk, nyilván most nem reklám helyet, de nem, Budapesten van, de igen, nagyon
szép. Ez neked is kell, ugye, hogy megismerd azt az autót, hogyha valami jó, extrém igen, dolog igen, történne.
Igen, nagyon fontos. Ugye az új autókban van az ABS-től, az ASN-en keresztül, mindenféle van, amit tudunk kikapcsolni, hogy újra azt az élményt élhessük, hát mindegy Gyurikkal.
Meg hogy te kezeljél, ugye?
Igen, mert hogy igen, hogy tényleg kicsit megcsúszom, tényleg kicsit kipörögjön, hogy az ember visszaszokjon hozzá. Igen.
És akkor egy picikét még úgy visszakanyarodnék az elejéről, hogy akkor ez a Péter Cserny alapítvány, ez mondott, hogy honnan indult ez az egész történet, és hogy az most nem bántva úgy senkit, de hogy ez a koraszülött mentés, ez főleg egy ilyen elkülönített dolog a hagyományos mentéstől.
Hát igen, mert ugye nyilván sokkal kevesebb koraszülöttet látunk az utcán. Hát, mondjuk felnőttet.
Igen.
Hát nyilván, amiről nem tudunk laikusként, én sem tudom, hogy a szépítkezés a másik utcában hogy történik. Tehát, hogy beül, nem ül, leöntik forró vízzel, nyilván férfiként talán kevésbé is. Tehát, hogy nyilván ami nincs, hogy amíg nem láttak minket az utcákon közlekedni, amíg nem tudták, hogy vagyunk, addig nyilván nem volt annyira fontos. Aztán idő után megszokták, mert nem értették, hogy miért megy ez ilyen lassan.
Ja, hogy akkor ezt érezni is a közlekedésben, igen, hogy az autósok megszokták a jelenléteteket.
Igen. Tehát már nagyon sokan tudnak róla, meg a gyerekeket fölemelik, és akkor integetnek, hogy őt is vittük, mert talán nagyon cuki dolgok tudnak történni. Nyilván ezért is csinálja az ember, meg mit tudom én, hogy mégse krumplit kell szállítani A-ból B-be, hanem mégis a babákkal foglalkozunk, és mentjük őket. Ugye régebben, míg az édesanyák 4-5 napot töltöttek a kórházba szülés után, és mondjuk nem volt nagyon beteg a baba, akkor mondjuk én vittem el, és ha jöttem vissza dolgozni mondjuk 3 vagy 4 nap múlva, és visszavihettem az anyának, az mondjuk egy...
Azért megérte.
Igen, ez tudja az emberbe tartani a lelket, igen, meg a pozitív hozzáállás.
Igen, mondtad is, hogy vannak ilyen kisebb rendezvényeitek ennek kapcsán.
Igen, szoktunk ilyeneket tartani, vagy meghívnak minket akár klinikákra, és akkor ott is, úristen, maguk itt is itt vannak, hát mindenhol ott vagyunk. De volt, amikor mi szerveztük, igen, és akkor hát ez a Szotyi Lufi rágot, tehát mi tényleg minden volt. Mi fújtuk a lufikat, akkor a gyerekek kijöttek, akkor kifestettek minket, úgy néztünk ki a végén, hogy kicsit farkas, kicsit, tehát volt, és voltak olyan 5-600 grammal született babák, akik most 12-13 évesek, hogy mondjuk nem volt ennél vastagabb szemüvege, mint nekem, és elszavart mondjuk egy József Attila verset, hogy mit tudom. Tehát, hogy nem igaz az a tévhit, hogy mindenkor az ötte csak a baj van, nem tudnak felnőni, nem is látja rajta az ember igazából, mert az első végére utolérik magukat, és akkor ugyanolyan okos értelmesek lesznek, mint mi.
De hogy hála nektek valahol, hát, ez egyre jellemző, hát, hogy akkor ugye nem lesz ebből probléma, hogy valaki koraszülött, hanem...
Igen. Tehát időbe szólnak, tudják, hogy vagyunk most már, hál' Istennek, az elég régóta, de nyilván mind alapítvány, ugye egy picit másképp működünk, nyilván az OMSZ-al karöltve, de azért nyilván picit nehezebb a helyzetünk. Úgyhogy,
hogyha valakinek ez tetszik, hogy ő szeretne ilyet csinálni, akkor ő belőle lesz mentősofőr, mert szükség van rá, és meg tudja tanulni, és csak az akarat kérdése, vagy ennek van azért egy olyan feltételrendszere, ami alapján te azt mondod, hogy azért nagyon ott kell lenni a toppon ehhez, hogy...
Igen, hát nyilván van feltételrendszere, de hogyha látjuk rajta az igyekezetet, hogy nem össze-visszatöri magát, de hogy érdekli, megcsinálja, akkor próbáljuk csernyisként befogadni, és csernyisként nevelni, és előbb-utóbb ha akar, hanem biztos, hogy csernyis lesz belőle, igen.
És van rá érdeklődés? Hogy valaki szeretné?
Igen, azért van, igen, van. Nyilván mióta ugye kisebb létszámokkal indulnak ezek az osztályok, akár az egészségügybe, az a gépkocsizetőket is azért lasszóval kell fogni, tehát azért kicsit nehezebb a helyzet, mondjuk, mint régen volt, de hogy ezek mennyire véletlen dolgok, én is egy tavaszi BMW-n mentem, oda éppen gyűjtötték ugye az alapítvány a pénzt, és mondtam, hogy én nagyon szívesen adok pénzt, csak mondják meg, hogy mit csinálnak, és hogy nem kell éppen gépkocsizat, és kötezik, hogy mi van, és akkor mondtam, hogy hát autószerelő vagyok, meg van pár egyen, meg már a seregbe is kéklámpás autót vezettem, és akkor mondták, hogy hol voltam eddig? Na, mondom, most itt jövök, és akkor mondtam, eltelt 33 év, igen.
Akkor ez miért? Igen, hogy te neked mi volt ebben a motiváció? Hogy
én mindig szerettem valami olyat csinálni, ami nagyon különleges, és ezt agyban eljött, 4-5 éve, hogy treníroztam magam, hogy van, aki a lottóötösre gondolni meg arra, hogy valami olyan munkát, ami kicsit kihívás, de ha azt mondom egy társaságban, hogy leülünk 20-25-en beszélgetnek, és mondjuk nem ismernek engem. És akkor hát te mit csinálsz? Csak szoktam mondani, hogy gépkocsit vezetek. És akkor a feleségem mindig mondja utána ott a hölgyeknek, hogy igen, de koraszülött mentőt vezet. És akkor jönnek a csövök, és akkor jaj, én otthon szültem. Tehát utána az ember, ha akar, hanem bekerül a középpontba. Úgyhogy igen, nyilván, de tehát, hogy tehát van egy presztízse az egésznek.
És melyik volt először a mentőautóvezetés, vagy pedig az oktatás?
Az oktatás volt először. És az oktatás ugye az egy olyan dolog, hogy amikor sok baba születik és eléri azt a 18 éves kort, akkor egy nagy boom van, akkor nem bírjuk az oktatást, akkor annyi karton van, hogy ki se látszunk otthon belőle. Aztán utána ők elfújnak, lecsillapodik ez a dolog, mondjuk egy fél év, egy év, akkor utána meg ilyen halunk. Úgyhogy ez ilyen nehéz dolog. És akkor épp egy ilyen éjjel halos korszakban én azt mondtam, hogy akkor jó, igen, amíg lehet, addig oktatok, amíg tudtam tanulókat vinni, addig vittem őket, és aztán elfogytak, és miután nem volt meg az elméleti képzettségem hozzá, én csak gyakorlati oktató szerettem volna lenni, és akkor utána elmentem, gyorsan elvégeztem az elméletit is, hogy legközelebb legyen már probléma, és azért nincs munkám, hogy mi okos voltam, mert ugye autószerelő voltam, tehát a műszakit nem kellett megcsinálnom, de a kereszt igen. És akkor utána gyorsan elmentem, megcsináltam, hogy akkor tudjak tanteremben ugye tanfolyamokat akár megcsinálni. Azt most ugye itt van az internetes világ, most már nem kellünk, hál' Istennek, de mindig a gyakorlati részét szerettem volna csinálni.
És akkor ez ugye mondtad a motivációt a mentőzés, ez ugyanez volt a motiváció a oktatáshoz is?
Igen, az egy olyan kihívás volt, hogy vajon egy balettáncosnak, egy hentesnek, egy operatőrnek, egy bárkinek el tudom-e ugyanazt mondani? És akkor hát ezt elkezdtem olyan 23 évesen, akkor az ember majdnem gyerek. Volt, jó, mondjuk 18 éves koromtól az 5 év azért az elég tapasztalat volt a seregben és a kéklámpás autó használattal, de hogy rájönni arra, hogy tényleg egy felnőtt oktatás, egy ilyen pedagógus, androgógus, hogy mennyire másképp működik, hogy ugyanazt a 45 fokos szöket, hogy mondom le mondjuk egy mérnök embernek, hát se, hogy tudod, 45 fok a be, jó, oké. De mondjuk egy hentesnek, aki nagyon ügyesen vágja a húst, és alig várom, hogy ő vágja föl, neki ugyanúgy elmondani ugyanezt, vagy akár egy fizikatanárnak, aki elméleti síkon dolgozik, vagy aki, nem tudom, egy ácsnak, aki fönn van egész nap, és kalapál, és végzi a dolgát, és meg ugye nyilván kell hozzá persze egy olyan típusú mentalitás, hogy az ember mindenkire nyitott legyen. És akkor rájössz arra, hogy neki így mondom el, neki úgy mondom el, de a 42-nek már hogy mondom el. És akkor mégis mindig megtalált az ember, és ez egy ilyen jó kihívás volt, hogy vajon meg tudom tanítani, bele tudunk verni a buksijába. És akkor előbb-utóbb rutin meghozta azt, hogy igen, meg lehet tanítani, igen.
És akkor jól érzem, hogy egy picikét ebbe az autózás szeretete is benne van ebben, mert ugyan mutat, hogy autószerelőként, és akkor oktató, és akkor igen. Tehát akkor mondom, nagyon szeretsz vezetni, meg az autókat, meg az autózást.
Igen. Hallgatom az összes műsoratokat, az összes hasonlóval.
Köszönjük szépen.
És látom, hogy csinálom, mert tényleg nagyon jó, és csak így tovább, és nagyon-nagyon profik vagytok, úgyhogy... És nagyon sok mindent lehet tanulni még ezekből is, úgyhogy az ember most már 4 éve a pályában is csinálja, de kellenek ezek az ilyen típusú löketek is, mert lehet, hogy pont olyan morzsát kapok el, amit aztán én beépítek magamnak, ellopikázom, és akkor majd mondom, hogy de ezt a múltkor én hallottam, és meg is mondom, hogy hol hallottam, és akkor na, akkor majd ők is megnézik, meghallgatják, úgyhogy terjesztjük a híreteket rendesen. Mindenki másik, aki az autózásra foglalkozik, hogy hát, ha tényleg egyszer rájönnek az emberek, hogy nem csak beülök, elindítom és megyek A-ból B-be, hanem még milyen dologra kéne figyelni. Hogy
annyi aspektusa van hát ennek, ugye, hogy amiben az ember egy kicsit képezheti magát meg.
Igen.
Hogy többet tudhat róla.
Igen. Nincs vége, tanulni mindig érdemes, meg kell. Úgyhogy igen.
Nagyon szépen köszönjük a részvételt. Én nagyon örülök, hogy el tudtál jönni, és nagyon jól tudtunk beszélgetni. Illetve azt én még fontosnak érezném így elmondani a végén, hogy ugye ahol dolgozol a Péter Cserny, ez egy alapítvány.
Igen.
És éppen most vagyunk abban az időszakban, hogy az adó 1%-os felajánlásokat azért válogatják az emberek, hogyha úgy érzik, hogy akkor hogy.
Akkor lehetünk holnap is, meg holnap után is, igen.
Igen, és ez egy tök fontos dolog.
Nagyon szépen.
Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönjük a lelkesedést, és nagyon jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Igen, továbbra is kitartást.
Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok.
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.